Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
A Dzsungelharcot halljátok, folytatjuk a beszélgetést Konyorcsik Borbálával és Merkert Dáviddal, a Hosszú Lépés társtulajdonosaival. Visszatérnék a városi sétákra, a városokra. Bori, te aztán egy évet el, ha jól emlékszem, egy évet töltöttél el Párizsban, Erasmus ösztöndíja, és azt mondják a városi legenda szerint, hogy Budapest nagyon sokat, mondjuk úgy a jó szót keresem, tehát Párizs tekintette a mintának. Ez mennyire látszik a városon? Az, hogy Budapest sokat vett Párizsból.
Ez nagyon látszik a városon, és igazából elég megnézni a hollywoodi filmek jelentős részét, hiszen egy csomószor a Párizsban játszódó filmeket Budapesten forgatják.
Itt ezek napig, szerint olcsóbb.
Mert sokkal olcsóbb. Ez azért alakult így a 19. század végén, mert mi nagyon tudatosan nem akartunk Bécsre hasonlítani. Tehát hiába éltünk a monarchia kötelékében elvileg békésen és barátságban. Nagyon szerettük volna megmutatni a várostervezésen keresztül, hogy mi önállóak vagyunk, önmagunkban is érdekesek vagyunk, magyarok vagyunk, stb. Párizst viszont akkoriban építették át, tehát akkor volt egy nagy újratervezése Párizs belvárosának, és ez egy nagyon kézenfekvő várostervezési minta volt, ezért van az, hogy amit te is említettél, az Andrássy út, az a Sanzelizé kistestvére, a mi operaházunk az a párizsi operaháznak a kicsinyített mása, és nagyon sok ilyen apró kötődést meg lehet találni a két város között.
Viszont Budapest, ahogy fogalmaztatok, nagyon jól besétálható város. Ez azt jelenti, hogy pici?
Nem pici, de azért nem olyan
mondjuk
hatalmas.
Így, hogy kompakt.
Hát van egy ilyen trend most a világban, hogy az élhető kisvárosok. Bár én az élhető szót nagyon nem szeretem, mert egyszer mondja el valaki, hogy mit jelent.
Nem jelent semmit.
Igen, tehát ez egy ilyen klasszikus
illetve búsi. Mindent jelent.
Igen, tehát, de hogy vannak ezek a, van egy ilyen trend, hogy egy ilyen kisvárosban lehet igazán jól élni. Ami mondjuk, hogy ilyen 300 ezres. De ehhez képest a következő kategória az Budapest, ami ugye kisebb, mint 2 milliós, mert 1,5 és 2 millió között vagyunk, és nagyon jól körülhatárolható környékei vannak a városnak, és mindegyiknek van egy egyedi karaktere. És emiatt ugye nem lesz unalmas a sétálás, tehát mindig valami mást látunk. Tehát nincs az, hogy megyünk mondjuk a 5 kilométer hosszú sugárúton, amelyik pont ugyanúgy néz ki, és akkor nagyon egy negyedik kilométer után már egy ilyen a monotónia tűrő képességünket kéne figyelembe venni, hanem pont akkor, hogy jók a méretei, nincsen szétszabdalva a kelleténél jobban városi autópályákkal, egy-két helyen ez probléma, de mondjuk a város nagy része azért besétálható. Tehát egy kellemes, jó ritmusa van, és nem csak a sétának, hanem a házak változásának is. Tehát nagyon sokféle Budapest, ezért mindig van valami újdonság, amit tartogat.
De alapvetően ez egy európai dolog, hogy mi állandóan sétálni akarunk, és úgy építünk városokat, hogy lehessen bennük sétálni. Tehát számtalan ilyen történet van, hogy egy európai elköltözik Amerikába vagy Ázsiába, és akkor szeretne elmenni sétálni, és már harmadik órája rója az autópályát kietlenebbnél kietlenebb környékeken, mert ott egyszerűen ez a koncepció nem létezik. Az emberek mindenhova autóval járnak, nyilván ennek várostervezési okai is vannak, de nyilván a bűnözési ráták is teljesen mások tudnak lenni, tehát az emberek sokkal inkább a saját terükben szeretnek lenni, legyen ez akár otthon vagy autó.
Igen, és ez egy nagyon fontos dolog, amit a Bori mondott, a bűnözési ráta, mert Budapest a világ egyik legbiztonságosabb városa. Tehát
urbanisztikai okokból?
Is, szerintem. De ezt a Bori jobban tudja.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy igazából mitől érezzük magunkat biztonságban, mert például Budapesten nem nagyon jellemzőek a kamerák, tehát viszonylag kevés olyan tér van, ahol működnek 24 órában kamerák, és nekem nagyon sok vitám volt erről még az egyetemen Londonban, hogy ott viszont ez egy nagyon bevett dolog, hogy szinte az összes közterület folyamatos megfigyelés alatt van, és hát az emberek nem érzik magukat nagyobb biztonságban, sőt, tehát pusztán az a tudat, hogy téged figyelnek, az emberben kelt egy olyan hátsó gondolatot, hogy biztos van miért figyelni, biztosan veszélyben vagyok. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes kettősség, hogy igazából mitől érzi magát valaki biztonságban.
Szerintetek Budapesten mi az arány a lokális identitások és a mondjuk így a nagyvárosi identitás, én budapesti vagyok. Dávidnak volt egy interjúja a Újpesti TV-ben, ahol azt mondta, hogy valahol mindenki újpesti. Ez engem egy kicsit meglepett.
Húta, én nagyon felkészültél. Igen.
Szóval most, ha maradjunk, aztán akkor vegyük el mindenki újpesti, tehát vannak egy ilyen csomópontok, de egyébként, hogy látjátok, mi az arány az emberek, nem tudom, hogy kiderül-e egyébként, vagy a párbeszéd zajlik a sétáitokon, hogy kiderül-e, hogy melyik az erősebb identitás, vagy ti hogy látjátok Budapesten?
Szerintem ez attól függ, hogy hol van az ember, mert hogyha elmegyek Debrecenbe, akkor nyilván budapesti vagyok, de most, hogy itt ülök
itt Budapesten.
Most, hogy itt ülök a Váci úton, így nyilván inkább budai vagyok. Tehát ez attól függ, hogy éppen hol képviseled magadat, mert ez nagyobb összefüggésben is megvan, tehát hogyha elmész Franciaországba, akkor te magyar vagy, de hogyha elmész Kanadába, akkor rögtön európai leszel. Uh-huh. Tehát Budapesten belül meg nyilván az ember, ha kötődik a saját környékéhez, akkor szereti azt mondani, hogy én újpesti vagyok, én pasaréti vagyok.
Tehát van egyfajta prioritás nyilván.
Hogy... Igen, attól függ, hogy hol vagy.
Én ezt a mindenki újpesti egy kicsit dolgot szeretném megmagyarázni, mert nekem egy tavalyi évben, amikor a második könyvünket írtuk, és az Újpestről szóló rész is van benne, akkor raktam ezt össze magamban, és azóta ez egy ilyen játékom, amit nagyjából mindenkivel szoktam játszani, hogy azt szoktam mondani, hogy mindenkinek, aki budapesti, előbb-utóbb fog találni újpesti kötődést. És mindenki az, hogy ugyan már nem így van ez, és aztán előbb-utóbb valaki előkap arra múltjából egy újpesti rokont. Ami azért van, mert Újpest minden volt, ami tehát ugye egy külön város volt, és ami Budapesten izgalmas volt, meg érdekes volt, meg fejlődés volt, az ott nagyjából négyzetre emelve jelent meg. Tehát Újpest az egy nyersebb, harsányabb, kicsit ilyen kis Amerikának is hívták ezt a részt volt, ahova nagyon sokan így Budapest előszobájaként megjöttek, ott elkezdtek dolgozni, ott letelepedtek, és aztán jöttek be a városba. Újpesten egy bitangerős identitás van, mai napig ezt ápolják, ott a helytörténeti kör kiad egy évben négy újságot, ebbe valóban új tartalmak vannak, ezt kutatják emberek, az 30 éve megvan, tehát ez most már egy ilyen, mondjam, egymás mellé rakjuk, akkor ez egy ilyen méteres anyag.
Belvárosban nem találkoztatok ilyennel?
A belvárosban alapvetően dolgozni járnak az emberek most már, tehát azért ez nagyon, nagyon sokat változott. Ha leülsz vasárnap délelőtt az 5. kerületben egy kávézóba, akkor maximum külföldieket
mint hallasz. Ha faluban járnék.
Igen, és ez egyébként nagyon szomorú, és nem is egészséges hosszú távon. Az a szerencsénk, hogy hiába nincsen nagyon sokszor vezetve a város olyan szempontból, hogy ilyen kompetencia kérdések vannak, hogy kerület, főváros, kormány és társai. Nem lép senki, de ennek köszönhetően így organikusan csomó minden helyre kerül.
De az, hogy a belváros kiüresedik, és csak a turisták vannak ott, azért az nagyon sok nagyvárosra igaz.
Persze. Sőt. Persze, de ez is egy olyan kérdés szerintem, ami vagy így marad, és akkor legalább tudjuk, hogy ez ilyen, és ezzel kell valamit kezdeni, vagy előbb-utóbb megtalálja a funkcióját.
Szerintem azért nagyon neuralgikus kérdés ez Budapest esetében, mert kicsi, tehát nekünk nem nagyon van hova menekülnünk, míg ha mondjuk Párizst vagy Londont veszed, az, hogy ott a belváros úgy hát nem mindig olyan nagyon gusztusos, azt ugye elbírják a helyiek, hiszen rengeteg olyan környék van, ahova szórakozni járhatnak ők, és az ő igényeikre van szabva. Nálunk viszont a belváros az sokkal fontosabb olyan szempontból, hogy sokkal kevesebb olyan környék van Budapesten, ami szórakozó negyed lehet, de budapestieknek. És most már ez valamennyire fejlődik és változik, de azért továbbra is, mert ez egy 2 milliós város.
Ma már egyre fontosabb a történet. Ti azt mondtátok, hogy azt hiszem éppen Dávid, hogy mindig történetekbe gondolkoztam. Amikor kitaláltátok ezt 10 éve, ezt a közös vállalkozást elindítani, egyértelmű volt, hogy történeteket fogtok mesélni, vagy egyszerűen, mert ez az idegenvezetésnek egy sajátos műfaja, amivel ti foglalkoztak, ha én ezt jól értem, a helyieknek.
Nekem ez egy nagyon meghatározó élmény, hogy nagyon sokszor fontos tudományos publikációk, azok úgy születnek meg, mintha direkt nem akarnánk, hogy valaki ez eljusson. Tehát, hogy olyan big fanyelven írják meg, és ez szinte elvárás, hogy legyen tele idegen szavakkal, tilkalmas körmondatokkal, hogy igazából olyan akadályok vannak, ami a szélesebb közvélemény számára, aki nem akar nagyon megküzdeni érte, elérhetetlenné teszik. És ez azért baj, mert igazából mindannyiunkról szól, és most van egy ilyen demokrácia része is, hogy ezt mi finanszírozzuk egy adóból, tehát akár lehetne szempont az is, hogy eljusson hozzánk. És nekem ez nagyon fontos volt, és nagyon érdekelt mindig is, hogy hogyan lehet releváns tartalmakat úgy átadni, hogy az ne legyen unalmas.
De egyébként erről szólna a tudományos kommunikáció.
Igen, de amikor elkezdtük a hosszú lépést, ez Magyarországon még nagyon gyerekcipőben járt, és azóta is azért még van mit fejlődni, meg van hova javítani, de az, hogy lehet úgy mesélni dolgokról, hogy nem akarunk többet, mint mesélni, viszont ez hiteles, meg van alapozva, kikutatjuk, ha valaki belekérdez, akkor tudunk rá válaszolni, viszont nem arról szól, hogy mindent azonnal el akarunk mondani, hogy megmutatni, hogy mi tudunk 30 év számot, úgyhogy akkor elmondjuk abból legalább 25-öt, mert ez nem érdekel senkit. De az érzés, az eredménye, az átélhetőség, nekünk ez a legfontosabb.
Szerintem nagyon sokat változott az ismeretterjesztés feladata onnantól kezdve, hogy bárminek utána tudunk nézni egy pillanat alatt. Tehát itt sokkal inkább arról van szó ma már, hogy az ember felkeltse az emberek érdeklődését. És ennek mindig az a halála, amikor az ember mindent el akar mondani. Mert én mindig azt szoktam mondani a sételvezetőknek is, hogy nem egy történelem óráért fizetnek az emberek, azt jó esetben megkapták kamaszkorukban, hanem szeretnének jó történeteket hallani, szeretnének érdekes információkat hallani, és nyilván ez egy értékes, hiteles dolog, de közben szeretnék jól érezni magukat. És hogyha ha szeretnénk az embereket szórakoztatni, és közben tudást is átadni, akkor muszáj végig gondolni azt, hogy mit mondunk el nekik, és ezt lehetőleg minél kevesebb évszámmal tegyük, mert ott konyul le mindenki.
És személyesen, mert éppen te mondtad, hogy nehéz eldönteni, hogy melyikötök a nagyobb luddita.
Igen, ezt tényleg én mondtam.
És nem lesz applikációtok.
Nem.
És ezért hisztek a személyességben? Illetve nekem úgy tűnik, hogy csak abban hisztek.
Ez így van. Igazság szerint én azt gondolom, hogy ma már egyre nagyobb luxus az, hogyha valóban találkozunk emberekkel az offline térben.
De ezeket így van.
Ez így van, és kikapcsoljuk a különböző eszközeinket, és egymásra figyelünk. És én azt gondolom, hogy erre óriási igény van. A hosszú lépés sétái mindenképpen ezt igazolják vissza, hogy az emberek szeretnének találkozni egymással, és szeretnének egy másik ember szemébe nézve történeteket hallgatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi abban tudunk jók lenni, amiben tényleg hiszünk, és ezek nem az applikációk.
Igen, tehát nekünk az nagyon fontos, hogy szerintem a hasonló méretű cégekhez képest messze erőn felülköltünk digitális fejlesztésekre. Tehát az, hogy a hosszú lépés milyen városélményt nyújt, annak egy nagyon masszív informatikai háttere van. Algoritmusokkal, meg amit akarsz mindenben, meg függvényekkel, tehát ez megvan. Tehát, de ez egy eszköz, ami segít valamiben. És ez nagyon fontos, hogy az élmény analóg, személyes, és akkor jó.
Van egy szabvány a sétátokra, de azt mondtátok, hogy 2 óra, 2 kilométer. Ez már nyilván 10 év tapasztalata áll mögötte. Amikor belekezdtetek, akkor volt valamilyen minta, vagy? És egyébként ez honnan, ez nettó tapasztalat, hogy 2 óra, 2 kilométer?
Hát alapvetően abból indultunk ki, hogy egy egyetemi előadás az 1,5 óra, és ugye itt sétálunk is, tehát arra gondoltunk, hogy egy felnőtt ember nagyjából egy 1,5 órányi anyagot tud magába szippantani. Tehát ennyi volt, és aztán nyilván ez alakult, meg kitapasztaltuk azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. A 2 óra az egy befogadható mennyiség.
Úgy hangra szimpatikusnak tűnik, csak...
Nem, ez a valóságban is működik. Tehát a kevesebb az túl kevés, a több az pedig túl sok, de itt is vannak kivételek. Például van egy metrósétánk, ami bemutatja a budapesti metróhálózatot, aminek a vezetője konzekvensen olyan 3-4 órás programokat tart a budapesti metróhálózatban, és senki nem panaszkodik, tehát mindenki boldogan tölti Péterrel az időt, úgy általában fél napot a budapesti metróban, és teljesen boldogok, úgyhogy legkülönbözőbb történetek vannak.
Témafüggő ezek.
Témafüggő, igen.
Az a jó, hogy vannak szabályaink, és ezeket magunknak állítjuk fel, és el is térhetünk tőle. Tehát szerintem az fontos, hogy legyen valami keret, és a 2 óra 2 kilométer az egy jó keret, de hát nem kell minden szabályhoz nagyon rigorózusan ragaszkodni, tehát ha van értelme, és a gyakorlat más mutat, akkor el lehet tőle térni. Mondjuk egy egyszerű példát. Ma már eléggé alap, hogy a sétavezető nem gyújt rá, mert hát nem.
Kivéve
Sali Noémit, aki az egyik legjobb várostörténész, fantasztikusan mesél, énekel a sétáin. A Noémi rágyújt.
Senki nem panaszkodik, tehát mindenki elhitatta a vonal utána, és szívja be Noémi füstjét.
És most nem fog nekiállni ezen, hogy akkor ki dohányzik. Nem, ő dohányzik, akkor dohányzik. Tehát ha van olyan, hogy az egyéniség az mindig fontosabb, meg az élmény, és ezek a szabályok, ezek nem azért vannak, hogy a szabály önmagáért legyen, hanem azért, hogy jobb legyen az élmény, és a minősége az a lehető legmagasabb legyen. Ha ezt úgy tudjuk elérni, hogy eltérünk a szabálytól, akkor el fogunk tőle térni.
Volt egy közös interjú veletek, azt hiszem a válaszonlán, végül is volt egy közös interjú, és nekem egy nagyon szokatlan megközelítés olvastam ebben, hogy a piaci versenytársak igyekeznek együttműködni. Ez nekem egy új kulturális jelenség, és kulturális szempontból ez nekem egy teljesen új volt, sőt olyannyira, hogy alakítottatok egy szakszövetséget, mondhatnám így kevéssé szakszerűen.
Igen, ez egy nagyon jó dolog ebben a szektorban, hogy tudunk együttműködni. Itt azt gondolom, hogy ez egy példaértékű dolog, hogy képesek vagyunk együtt dolgozni, sőt, évente egyszer csinálunk egy séták hétvégéje nevű rendezvényt is, ahol együtt szervezünk sétákat. Ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy szeretnénk valamiféle minőséget képviselni, és azt szeretnénk, hogyha a városi séták azok ugyanazt jelentenék. Tehát, hogyha valaki elmegy ezeknek a cégeknek a programjaira, akkor nagyjából hasonló minőséget kapjon.
Engem inkább a konkurencia felfogás oldala érdekel. Nekem az meglepő, hogy a többiekre nem legyőzendő, meghaladandó, felvásárolandó célpontokra néztek, hanem mondjuk úgy, hogy mindenkinek megvan a helye a nap alatt.
Hát nincs mit felvásárolni. Tehát ezek szellemi termékek, amivel mi foglalkozunk, és alapvetően emiatt nem úgy működik, mint mondjuk egy gyár, amelyik ugye gyárt valamit, és ez egy személytelen dolog, nálunk ez egy személyes élmény, és ezért nagyon fontos, hogy az Imagine sétái azok olyanok, amiket ők szerveznek, a Budastep egy másik módon működik, a hosszú lépés, ugye a mi sétáink az egy harmadik, és nyilván mi azért csináljuk a hosszú lépést, mert szerintünk az a legjobb, meg ahogy mi működünk, de ezen nem szoktunk veszekedni, egymást tiszteljük, partnerek vagyunk, és egyébként pedig ez egy szerintem téves felfogás, hogy akkor rivalizálnunk kéne. Az, hogy emberek járjanak városi sétákra, és ez a műfaj intézményesüljön, és legyen része a kulturális életünknek, és találja meg benne a helyét, ez mindannyiunk közös érdeke. Tehát attól mi többek vagyunk. Ez ugyanolyan, mint ahogy megnyit egy étterem egy utcában, és megnyit mellette egy második, akkor mind a kettőbe többen fognak járni. Mert van választási lehetőség, és szerintem tudom, hogy ezt sokan mondják, hogy ez milyen nagy dolog, hogy mi beszélgetünk egymással, de igazából nekünk ez a legtermészetesebb. Tehát hasonló problémáink vannak, hasonló kihívásokkal küzdünk, hát kivel beszéljük meg, ha nem egymással.
Kanyarcsik Borbála, Merker Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
Mi köszönjük
a meghívást.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Konyorcsik Borbála és Merker Dávid a Hosszú Lépés társ tulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.